Ámos bácsi, én nem a zenéléssel kapcsolatban szeretnék csak önmagába kérdést feltenni, vagy megfogalmazni, hanem alapvetően mondjuk jelesül a történelmi egyházak képviselőjeként, vagy képviselőjéhez intéznék egy kérdést, igazából abban a tekintetben, hogy nem gondolják-e, és most itt nyilván elsősorban református egyházról beszélünk, hogy pontosan, tehát hogy olyan, hogy egy túl nagy félelem uralkodik bizonyos újításokkal, újdonságokkal szemben, aminek pontosan az a következménye, hogy kiöregedik az egyház. Tehát, hogy valahogy pontosan az nem történik meg, miközben annyira, én azt látom, hogy annyira szeretnénk védeni a tiszta hitet, amivel egyébként tökéletesen egyetértek, hogy jó igehirdetés nélkül és Krisztus központ igehirdetés nélkül nincs semminek értelme. Ez egész egy smafú igazából, meg egy délutáni kaland. De a tradícióknak a védelme nem okozhatja azt, hogy teljesen kiüresedik az egész történet, és pontosan amitől a református egyház református, tehát hogy megújult egyház, pontosan mint hogyha ezt a megújuló képességét veszítette volna el. Hogy miben látom ezt? Többek között abban, hogy én úgy látom az egész, és ez egy nagyon fontos kérdés szerintem az, hogy mi az egyháznak a missziója. Tehát, hogy van-e missziói látása, akár egy gyülekezetnek, akár az egyháznak. Mert én azt látom, pontosan így egy kicsit megmerevedve a tradíciókban, hogy kedves, tisztelt uraim, hölgyeim és uraim, akinek tetszik, ahogy mi csináljuk, az bejön, akinek nem tetszik, az kívül marad. És még értem mögött a bizonyos értelemben a félelmet is, csak nem azon kellene inkább valahogy fáradoznunk, és adott esetben kockáztatni, beáldozni bizonyos tabukat, hogy mi menjünk ki. És mi most nem feltétlenül az, hogy kimenjünk az utcára, de valahogy ez a nyitottság kifele, hogy figyelj, láthassátok meg, hogy milyenek vagyunk, ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Mert sokszor minket szerintem egy ilyen elvakult, elbutult népeknek tartanak a világiak. Nagyon sokszor nem véletlenül szerintem. Tehát, hogy valahogy ez az egész attitűdön nem kellene elváltoztatni, hogy mi érjünk el kifele menni. Hogy te mi érjünk el embereket, hogy mi menjünk kifele. Sajnos, hogyha így gondolkodnánk, azt gondolom, akkor viszont tényleg felül kell értékelnünk, át kell értékelnünk a módszereinket, a módszereinknek a helyességét, a gondolkodásunk helyességét, mert ha mi akarunk kifele menni, akkor nem mondhatjuk azt, hogy figyeljetek, minket nem érdekel a rockzene, mi azt elutasítjuk, vagy nem érdekel a, nem tudom, mondjuk egy bál, mert hogy az szerintünk az nem fér bele. Tehát ha így gondolkodunk, akkor sose leszünk kifele hatékonyak, én úgy gondolom. De igazából, és most be is fejezném, csak hogy erről szeretném kérdezni a véleményét, hogy nem lenne érdemes kockáztatni, kockázatokat vállalni, akár a hibázás lehetőségével is, hogy elérjünk embereket.
Nagyon jó kérdés, Józsi, nagyon jó kérdés.
Hát azt gondolom, hogy megint ugyanoda jutunk, hogy az egyházban, különben hadd mondjam azt, hogy az egyházban állandóan vannak ilyen jellegű törekvések, hogy nyitni mindenféle területen a világ felé. És ez akár a kultúrprotestantizmus az egyik ilyen nyitás, amit ezek a bálok és egyebek tükröznek, és a muzsikában is egyébként megtörténik ez a nyitás az egyházban. Ha elviekben talán ezen folyik is vita, de gyakorlatilag hát elmehet az ember sok református gyülekezetbe, és ott mindenféle tarkabarka, muzsika, meg minden. Tehát én ilyen vonatkozásban nem látom azt, hogy az egyház elzárkózna a dolgoktól. Az egyháznak a baja, hogy azt nem képvisel, amit csak ő képviselhet. Ez egyháznak ez a baja, mindig. Ha azt nem csinálja, ami a dolga. Az egyház dolga az evangélium hirdetése. És ha az egyház ezt nem csinálja, akkor csinálhat akármit, még akkor is, ha nagy eredményei születnek az egyháznak, statisztikai eredményei, akkor se fog célba érkezni. Abban tökéletesen egyetértek, hogy az egyház nem tudja, hogy mit akar. Tehát, ha globaliter az én kritikám, az egyházon belüli kritikám, az annak mindig ez a lényege, hogy vannak nagy missziói szervezetek, meg ilyen iroda, meg olyan iroda, meg amolyan iroda, csak éppen azt nem tudják, hogy hova akarunk kiukadni. És nem akarnak tudni arról, hogy lélekmentés, embereknek új életre vezetése, vagy Jézushoz vezetése, erről nem akarnak tudni, mert úgy gondolják, hogy ez az embereket nem érdekli. Na most az embereket egyébként, az én véleményem szerint, igenis egyre jobban érdeklik a transzcendens dolgok. Egyre jobban érdeklik. És azt látjuk, hogy aki bármilyen transzcendens elmélettel áll elő, mindig talál rá követőket, meg embereket, akik nyitva vannak erre, de az egyháznak mégsem ez a dolga, hogy az emberek transzcendens igényeit, különböző jellegű igényeit kielégítse. Újra mondom, az, hogy az evangéliumot hirdesse. Az én meggyőződésem az, hogyha az egyház az evangéliumot hirdetné úgy, ahogy az megvan írva, akkor az egyház sokkal, de sokkal eredményesebb lenne. Ez lenne a titka. Mert most azt mondom azért nektek, hogy higgyétek el, hogy a történelmi egyháznak annyi előnye van, hogy van egy történelme, 400 éves vagy 450 éves történelme, és ebben már sok minden előfordult. És ahányszor az egyház ezeket a nyitásokat csinálta, soha, de soha nem érte el a célját. Tehát én ezt látom. Mindig kereste a világ, hát szörnyűek a 18. századi prédikációk, meg a 19. századi prédikációk, az ember elolvassa, szörnyű beszédek. Mind ilyen racionalista beszél, mindenképpen a tudománnyal akarták összeegyeztetni az evangéliumot, és ez mindig, ebből mindig az evangélium került ki vesztesen. Mindig az ígéből engedtek el, hogy megmagyarázzák, hogy Jézus hogy ment fel a mennybe, vagy hogy nyílt ketté a Verestenger, vagy mit tudom én, micsoda. Mindig ilyen racionális magyarázatokat kerestek. Szóval én amellett vagyok, hogy az egyháznak igenis a Krisztust kellene prédikálni. Mert egyedül Krisztusban találja meg, egyébként minden ember benne találná meg azt, amire egyébként éhes. Erre kellene rávezetni az embereket az egyháznak, hogy arra, amit te keresel és nem találsz, mert itt próbálkozol, ott próbálkozol, droggal, meg mit tudom, ezt Krisztus meg tudja neked adni. Erre kellene rámutatni.
Hát a példa, egy mondatot ehhez hadd tegyek hozzá, hogy hadd beszélj közben. Nagyon sok prédikációt hallottam már ebben a 12 évben, mióta megtértem, és előtte is, mielőtt nem, de akkor nem nagyon kaptam. Én azt látom, hogy nagyon sokszor, akik egyébként tisztában vannak, úgymond az igével hívő, magyarul hívő lelkészek, hívő prédikátorok, úgy hirdetik a válaszokat, mint hogyha nem akarnák meghallani a kérdéseket. Mint hogyha nem lennének kérdések, csak válaszok. És amikor az előadásában azt tetszett feszegetni, hogy problémák, hogy nem probléma központú kell legyen az ige hirdetés. Én ezzel egyetértek, de van a lónak egy másik oldala is. Az, amikor hirdetjük a Krisztust úgy, hogy fogalmunk nincs arról, hogy az egyes embereket, ezeket az individuumokat mi bántja, mi érdekli, milyen problémákkal küzdenek. Én nekem az a hatalmas áldás lett az osztály részem, tényleg hála a Robinak, nem akarok nyilvános dicséretekbe belemenni, de tényleg az, hogy egyáltalán találkozhattam azzal a szemlélettel, hogy van minden problémánkra, van keresztény megoldás. És engem a kereszténység az egyszerűen felszabadított, szabaddá tett. És én örülök, és élvezem azt, hogy keresztény vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok, de te kellett azt hozzá, hogy ne csak a válaszokat hirdessék, hanem egyszerűen a kérdéseimet megértsem. Én aztán a kérdéseimet úgy a
Igen, akkor valószínű, hogy nem fogalmaztam elég világosan. A probléma centrikusságon én nem azt értem, hogy ne beszéljünk a problémáinkról. A problémát néven kell nevezni. A probléma centrikus prédikáció az, amelyiknek fölveti a problémát, és nem mutat rá a krisztusi megoldásra. Ez a probléma centrikus. És ma az egyházban egyre jobban terjed a pszichológia, és a szószékeken fölvetik a problémát, és kapnak rá az emberek egy pszichológiai tanácsot. Ehhez nem kell templomba menni. Ehhez nem kell templomba menni. Tehát én ezt értem a krisztuscentrikus prédikáció, hogy az arra mutat rá, hogy igen, te neked ilyen meg ilyen problémáid van, házasságodban, ebbe, abba, kapcsolataidban, munkahelyeden, stb. És erre a megoldás nem az, amit te gondolsz, hanem a megoldás Jézus Krisztus. Na most természetesen, amikor ezt mondom, hogy a megoldás Jézus Krisztus, itt csak a rövidség kedvéért mondom el, az egyháznak azt rovom fel, a hívő lelkipásztoroknak is, és hát ebbe megy a küzdelem, meg a bunyó azért egymás között rendesen, ha te nem mondod meg azt, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus a megoldás, akkor nem egyebet csináltál, mint egy ilyen, mikor fándlival oda csapnak a falra egy maltert, oda csaptad ezt, hogy Jézus Krisztus. Szóval, hogy az emberek nem értik, hogy akkor miért Jézus Krisztus a megoldás? Hát miért nem más a megoldás? Mi az, hogy a bűneimet megbánom, és akkor, hát igen, Jézus Krisztus megbocsájt, meghalt, érted? Ezzel nem sokra megy egy hallgató, pláne ma, egy mai fiatal, aki oda bemegy, ha nem magyarázzuk meg neki világosan, hogy miért Jézus Krisztus a megoldás. Hogy mit jelent ez a Biblia szerint. És itt, jó, hát, ha tovább mondjátok, de szóval, itt az történt, hogy egyrészt egy komoly teológiai alulképzés van. Ez egy nagyon komoly probléma. A fiatal emberek, akik bekerülnek a teológiára, nem tudják, hogy ők egy alulképzésnek a részesei. Tehát még sokszor hívő lelkészek is. Megkérdezem, hogy te most mondd már nekem, hogy mit értesz ezzel, hogy megigazulás. És nem tudja megmondani. Nem tudja megmondani. De prédikálja, hogy Krisztus feltámadta a mi megigazulásunkra. De mi ez? Mi az, hogy Szent Háromság? Mik Isten tulajdonságai? Mi az, hogy szuverén Isten? Nem tudnak rá az igehirdetők választ adni. Mert hallgatom az igehirdetőt, 50-szer elmondta a prédikációban, hogy az Isten jó, és az Isten mindenkit szeret. De mondom, te és az ítélő Istenről, vagy a Szent Istenről nem szoktál te prédikálni? Aki szent, akitől idegen minden bűn, akinek rettenetes dolog a kezébe esni. De erről nem prédik? Hát, hogy ez nem jutott eszébe. Hát testvérek, ugye ez, tehát ennek issza a levét rengeteg ember ennek a dolognak.
Ámos Pecsi, hogy folytatnám a Józsinak a kérdése, mert ha jól értettem a kérdésed, az volt, hogy az egyház esetleg nem túlságosan hallgatja a félelmekre, vagy hogy túlságosan fél, és nem mer kockázatot vállalni, hogy menjünk, mint misszió, merjük reformálni, és menni az emberek felé. Az volt a kérdése. És azt mondanám arról a kérdésre, hogy az már eldőlt számomra, hogy az egyház túlságosan fél, és nem mer kockázatot vállalni. Az már eldőlt, azért mondom ezt teológiailag, mert azt mondtad, hogy az egyháznak kell az evangéliumot hirdetni. De ne gondoljunk azt, hogy az csak a szószékről lehet csinálni, hanem az evangelizációban főleg történik ez. És nem csak alul képzettek a teológusok vagy a lelkészek, hanem nem kapnak képzés, mert a Magyar Református Egyház nem tanítja a személyes evangelizáció. Ez a tan nem létezik a 6 éves teológia kurikulumban. Kivették a Barth Károly miatt, ugye? Mert a Barth Károly félt, hogy a világ bejön az egyházban az általános kijelentés vagy az általános kegyelemen keresztül, tehát nem képezünk az embereket, hogy menjenek a világba, mert ezen az úton be fognak jönni az egyházban. Tehát számomra ez már eldőlt, hogy az egyház már feladta voksat, vagy nem fél, és nem vállalja azt a kockázatot, hogy hirdessük az evangéliumot a világ felé.
Az egyház nem fél. Az egyház nem fél. Az egyházat nem érdekli ez. Bocsánat. Itt a probléma. Az egyházat nem érdekli a megoldás. Az egyházat nem érdekli. Az egyházat ma a statisztika érdekli. Elnézést kérek. Tehát itt nem az, hogy...
Akkor Barth Károly félt akkor. Úgy mondanám, hogy Barth Károly félt. Hogy, hát az, és azért másik... a mai napig annak a gyümölcse, hogy nincs evangelizáció, nincs evangélium hirdetés, hát tanítás.
Igen. A Barth Károly nem attól félt, hogy a világ bejön az egyházban. A Barth Károly nagy tévedése az volt, amikor tanította a mindenek üdvözülését, az Allerlösungot. Tehát, hogy végül mindenki üdvözülni fog. Ezzel kinyírta az egyház missziói erejét. Mert akkor mi a kutyafüle szerepe van az egyháznak? Azt mondja, az a szerepe, hogy az embereket tanítsa az erkölcsös életre. Ez az egyház szerepe, mondja Barth Károly. De különben Krisztus az egyetlen kiválasztott, Krisztus az egyetlen elvetett, mivel Isten Krisztusban az üdvözülőket üdvözítette, az elvetetteket szintén üdvözítette, ezért mindenki üdvözülni fog. Ez a Barth Károly teológiájának a csúcsa, az Allerlösung, a mindenek üdvözülése. Hát ez katasztrófa, ez az egész nyugat-európai egyházi helyzetet teljesen elgyengítette. Tehát ez semmivé tette az egész dolgot. Tehát itt van az egyháznak, az én vádam az egyházammal szemben, hogy úgy csinál, mintha itt minden frankó lenne. És a problémát abban látja, nem abban látja, hogy emberek, hogy nem szól az ige, meg nem jutnak élő hitre emberek, hanem abban látja, hogy a statisztika egyfolytában romlik. Az egyháznak ez a baja. Ez a baja. Hát amikor kijött, hogy 1.600.000 ember jelezte magáról az, hogy ő református, hát ha hallottátok volna, hogy döngették a mellüket az egyházi vezetők. Nincs itt még semmi baj, mert 1.600.000, még egy... Tessék, nem... Az már nem érdekelte, hogy 120.000-en vannak vasárnap a templomban az egész országban.
Ami az sem biztos. Ez
sem biztos. Tehát itt ez egy komoly probléma. Nem tudom, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy itten egyetemesen menjen végbe valami. Azonban, amit mégis reményteljesnek tartok, azért az az, hogy nagyon nehéz... Én nem, azt is megtanultam, hogy ne beszéljek így, hogy a református egyház, hanem mondjam azt, hogy a református egyház vezetősége. Ez két dolog. Ez se tetszik nekik, mert én is leírtam. Amikor egyházi vezetők azt képzelik, hogy ők az egyház. Vagy egy lelkész azt képzeli, hogy ő az egyház. A Magyarországon a református egyházban vannak komolyan komoly gyülekezetek, nagyon komoly igehirdetők, nagyon komoly lelki munkát végző emberek. Van eleven lelki élet, de a nagy többség mégsem ez. Tehát, és itt borzasztó nehéz. Tehát, hogy mondjam, azt szoktam mondani, hogy a református egyház vezetői olyanok, mint a magyarok voltak a Gyurcsány idejében, hogy következmények nélküli egyház. Hát én már mindent írtam, gyerekek, csak azt nem, hogy kezit csókolom. Hát már mindent leírtam. Egy egyházi vezető sem reagált semmire semmit. Tehát itt nekem itt vannak a gondjaim. Itt vannak a gondjaim, hogy ebben a szituációban jól érzik magukat. Most mi jött? Most megint kaptak egy nagy jó irányba vett gellert. Most ugye az állam mindenhol igyekszik szabadulni az iskoláktól, meg az intézményektől. Adjátok át az egyháznak. Hát most kérlek szépen, megint mi van? Itt egy élő egyház, ugye? Most már ennyi iskolánk van, ennyi, mit tudom én, mink van, ennyi öreg otthonunk van, ennyi, na de mi a gyülekezetekben meg mi van? Mi van a gyülekezetben? Tehát itt most megint rámennek erre a külső dolgokra, a statisztikára. Itt vannak a komoly problémák.
Oké. Tudnánk erről beszélni még sokat, de igen, vannak még akkor Levi, és akkor ott Laci.
Írtál egy kérdés, vagy csak? Nem, én csak reflektálni szeretnék igen. Erre, hogy én egy elég fiatal gyülekezetből jöttem, nagyon sok fiatal van, fiatal szülők, gyerekek, és nálunk elindult egy jazzklub, az egyik tagunk indította, és arról szólt, hogy jazzt hallgattak, de semmi evangélium nem szólt, és bedöglött. Hmm. Tehát én ebben azt láttam, hogy az emberek nem ezért jönnek ide, a Erdőkertesre, a református gyülekezetbe, pedig sok fiatal jön, tehát valamiért jönnek, de ez nem kellett nekik, vagy nem tudom. Lehet, hogy rosszul csinálta az illető, de biztos, hogy rosszul csinálta.
De komolyan, mert ha az evangélium hangzott volna, azért mondom, hogy ha evangélium lett volna, akkor még jöttek volna. Biztos. Igen, Laci, szerette volna?
Hívő presbiterként, aki komolyan veszem azt, hogy itt megfogadtam, hogy a gyülekezetnek a lelki javaiért is felelős vagyok, mit tehetek, ha a szószékről tétlenítás hangzik el? Például, hogy a Dejmózes 2-ben Isten nem ütötte meg Ádámot, hanem csak jelképesen kell érteni, ne keressék a kérdje, hogy egyre kevesebb fordrájuk van. Ez a szószékről Ádámhoz. Hogy ilyenkor mit tehetünk presbiter, azon túl lelkészen megbeszéltem, vagy lelkészen megbeszéltem, hogy egy gyűlésen én nyithatok-e presbiterként teológiai kérdésből, mint átett egyébként, amikor öltött időkörnek presbiter. Vagy van-e olyan fórum, ahol erről lehet beszélni? Mert most egy másik lelkésztől, ugyanak a telefonon elhangzott, hogy a keresztül a konfirmáció az üdvösség felkét. Az így elmondott a konfirmáció Isteni szeretem. Ez a lelkészen nem merem megbeszélni, de nagyon magas rangú a egyházban. A saját lelkészemmel megbeszéltem, amikor ennek lehet, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Hát felelős vagyok, akkor imádkozok, megbeszélem a részem közt, és akkor mit lehet tenni?
Igen. Hát én azt gondolom, egyrészt, hogy igenis a presbiterek felelősek azért is, ami elhangzik a gyülekezetben. Felelősek, és a lelkipásztornak mindenképpen szóvá kell tenni, és hogy mondjam, első lépésként én azért azt csinálnám, hogy ha van még presbiter, aki egyetért ezzel a szemlélettel abban a gyülekezetben, kérje a lelkipásztort, hogy fogadjon bennünket, hárman szeretnénk vele beszélni, és megmondani egy testvéri szeretettel intjük, hogy ezt a dolgot ezt megértessen, ez nem az Isten ígéje szerint való, honnan veszed ezeket a dolgokat. Szóval az első lépésként mindenképpen ezt kellene csinálni, hát nem egyedül, mert ha egyedül mész, ugye az egy-kettőre túl tesz rajta, de már azt látja, hogy 3-4 kérdéssel egyedért, és ezt, hogy mondjam, az is lényeges, hogy talán első lépésként szeretettel kellene ezt szóvá tenni. Most azzal nem védekezek, hogy ennél még külön hülyeségeket hallanak a teológián. Ennél még külön, mert valami nem is volt Mózes. Hanem van írva, teológiai tankönyv. Mondjam, hogy Mózes jelenben nem is volt. Izrael nem is járt Egyiptomban. Tehát, na most a szerencsétlen koma ugye ezt hallja a teológián. Kimegy, és hát ugye tetszik neki, mert ez, hogy mondjam, hát mégis hogy néz az ki, ha úgy értem azt, hogy ahogy ott le van írva, hát valamit szó szerint kell érteni, valamit nem. De az biztos, hogy ez nem egy jelentős valami volt. Ez biztos.
Most Pácsi, mit mondasz annak az illetőnek, aki jár egy elég rossz gyülekezetben? Vagy a nehéz sorsa van? Tartsam ki?
Hát, nehéz helyzetbe hoztak.
Könnyebb hát kérdést
teszik? Igen. Hát, mondjuk, szlogen mondok rá, ebben a gyülekezetben szolgáljon, és menjen el valóba elni. Nem tudom más mondani.
mennyire máshova enni? Hát nem tudok máshova menni. Ugye hát most már elképesztő dolgot, amikor hallottam valaki mondja, hogy a papi arra prédikált, hogy az 5000 ember megvendégelése, az hát csak nehogy azt képzeljék már, hogy történt, amire van írva. A kisgyerek elővette a halakat meg a kenyeret, és el mindenki megszégyelte magát, és már ők is elővették a gyerekek. Csak az ördög tud kitalálni ilyen módon. Komolyan mondom nektek, ez szomszédről hangzik el. Szomszéd, hát most erre nem tudjuk mondani, itt ha van, ha volna legalább 3-4-5 presbitert, azért azok sokat tudnának ebben a dologban tenni, de hát nézzétek, voltam fültanúja annak, hogy bejöttek a püspök hivatalba emberek így, hogy püspök úr ugyan fenébe ezt a hülye alakot, így ezeket a szalakkal. Csak itt az a probléma, hogy az egyházban vannak törvények. És ha a gyülekezet megválaszt valaki törvényesen, akkor ez ha csak valami olyan tisztóságot nem csinál, hogy fegyelmet indítanak ellene, az bizony élete végéig ott marad. Itt ebből az a nagy tanulság, hogy igenis a gyülekezetben azok a hívők ne húzódjanak vissza, akik hitben járnak, fogjanak össze, és lobbizzanak azért, hogy oda hívő lelkipásztor kerüljön. Ez más megoldás nincsen. Más megoldás.
Csak így hozzátennénk, hogy ugye, nem tudom, hányan köztünk vannak presbiterek? Vannak köztünk presbiterek? Nagyon örülök neki, ugye, mert ha jársz egy gyülekezetben, és nem vagy presbiter, akkor úgy kell olvasni a Bibliát, hogy vigyázzunk, hogy ne lázadjunk az Isten vezetők ellen, mint az Isten népe pusztában. Ez nem tetszett Istennek egyáltalán. Haragudott a népre. Tehát vigyázzunk, hogy ne lázadjunk. De attól a pillanattól, hogy te bekerülsz a presbiterségre, vezető vagy, felelős vagy, fogsz felelni Isten előtt. Isten kér számodra, hogy harcoljál az igazságért, hogy az ő országa ott megjelenjen a gyülekezetben. Teljesen másik a szabályok onnantól kezdve, hogy te presbiter vagy. De biztosan mindenkit, aki presbiter, álljon ki, Laci, álljon ki az igazság mellett. Ha nem vagy presbiter, akkor az a te dolgod, imádkozzál. Nagyon imádkozzál az elkészülés. Más kérdés, többen vannak, akik leírták.
Igazából én még egy fiatal kereszténynek számítok, mert csak egy pár évvel ezelőtt értem meg, és én szeretném kérdezni az evangéliumhoz, és szeretnék embereket Isten felé fordítani. De sajnos, amikor felteszik nekem azt a kérdést, hogy mondjam meg, hogy miért van az, hogy a gyülekezetek nagy részében az emberek lelki betegek, vagy testi betegséggel küzdenek, akkor erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Mert ugyan ismerek embereket, akik befogadták a szívükbe Jézus Krisztust, és hogy ettől függetlenül is lelki betegek. Tehát vagy pszichiátriai betegséggel szenvednek valamit, vagy valami egyéb mással. És ebben az esetben mit tudok tenni?
Igen. A gyülekezet az, hogy mondjam, olyan értelemben nem egy csodakórház, hogy amiről bekerül, az többet ezt a hit gyülekezetre mondja. Ugye hívő ember nem lehet beteg. A Szentírás világosan megmondja, hogy várjuk a megváltást, testi megváltását is. És ez az Úr Jézus visszajövetelekor következik be. Addig pedig, sajnos, mindenféle betegség uralkodik rajtunk, betegek leszünk, sőt, meg is halhatunk, fiatalon is, meg idősebben is. Tehát az, hogy valaki a gyülekezetbe jár, vagy az is, hogy valaki újjászületett, megtért ember, ilyet csak a legvadabb karizmatikusok tanítanak, utaztam egyszer Pesten a villamoson, és mondjuk két öreg néni beszél, és azt mondja, te azt mondja, mi fog a benihim testvére? Ez egy nagy karizmatikus, hogy hívják. Te, hogy milyen csodákat tesz. Egy embernek levágta az ujját a gép, Benihim meg imádkozott, hogy az kinyílt az ujj. Csodálkozik, van egyszer, leszállnak a bitlamosról, azt mondja az egyiket, hallgatott két főző, még ilyen hülyék, és azt mondja, amiket az egyikben beszéltek, hát testvérek, szóval az, hogy én hívő ember vagyok, elnézés, ettől nem múlik el a tüdőrákon, nem fog kinőni az ujjamban levágta valamit, és rögtön hadd tegyem hozzá, a pszichiátriai betegség, ha valakinek pszichiátriai betegsége van, az is betegség, kérem szépen, az is betegség, ha pszichiátriai betegsége van. Ha lelki betegsége van, és a kettő nem azonos, az megint más. Azt lelki gondozni kell, mert a pszichiátriai betegségnek van magyarázata, örökölni, tehát szerezni, kimutatható az anyagcsere, zavarod az idegsejtekben, mit tudom én, egyebek, ez oké. Okay. Ezen gyógyszerrel vagy lehet, vagy nem lehet segíteni. Épp úgy, mint hogy a szívem kardiológiai beteg is lehetek, hát azért egy hívő ember vagyok. Ha vannak gyülekezetekben olyan emberek, akik lelki betegek, sőt, még annyit korrigálnék a pszichiátriai betegeket, mert ismertem ilyet is, hogy még a skizofréniája is máshogy jelentkezett az illetőnek, miután megtért. Megtért, nem tudta a gyógyszereket letenni, de mindent máshogy tudott elfordozni. De ettől függetlenül ő pszichiátriai beteg volt. És hát azért, hogy mondjam, az egyház, mondjuk azért meg, olyan, mint a Bethesda tó partja. Sokféle nyomorult beteg emberek vannak a gyülekezetben. Pontosan azért jönnek oda, mert ott megértik őket, szeretik őket, vigasztalja őket az ige, erőt kapnak, talán gyógyulgatnak is a nyavajáikból. Tessék, mondjam!
És akkor hogyan magyarázom el egy olyan embernek, aki egészséges, hogy őre az egyházban? Sokan ilyen embert lát, és nagy részén
ilyen embert lát. Hát, ezt könnyű megmagyarázni, mert Jézus azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szüksége gyógyulásra, hanem betegekre. Meg kell mondjam neked, ha te olyan egészséges vagy, akkor csak éljed nyugodtan a magad életét, majd amikor úgy érzed, hogy nagyon hiányzik valami. Mert különben, aki azt mondja, hogy mi a nyavajának menjen oda, az nincs tisztában azzal, hogy ő ugyanolyan nyavaj fűnös, mint bárki másoknak. De erről van szó, hogy aki azt mondja, hogy én miért megyek oda, amikor én egészséges vagyok, az azt jelenti, hogy a minimális önismerettel sem rendelkezik. Minimálisan sem.
Akkor elég sokan vannak.
Ezek. Igen, sokan vannak. Igen, akik minimális önismerettel sem rendelkeznek.
Csak azt lehetsége, hogy nincs egészséges ebben a világon. Csak azt gondolják, hogy egészségesek. Mindenkinek van problémák, nehézségek is. A bűnnek a jelenése az ő életében van, csak tagadja.
Kis cinikusra lennék volna, hogy nyugodtan menjen, hogy élj az egészséges életet. Szeretettel várunk, amikor majd úgy érzed, hogy be kell pál az életet itt vagyok. Akkor
majd jó, hát a fizikális gyógyulás különböztetjük a lelki gyógyulástól.
Itt ha ilyeneket kérdeznek, nagyon lényeges testvérek, hogy őszintén válaszoljunk. Akkor is, ha nem tetszik valakinek. Akkor is, ha nekem is voltam lelki beszélgetésem, soha többet az életet állni, nyitott az ajtót. Megmondtam neki magának, az a baj, nem az a baj, hogy a férjének szeretője van, nem az a baj, hogy magának ilyen meg van kapcsolatai, van Jézus Krisztus nélkül élnek. Aki Isten nélkül él, mindent eltol. Azt várta, hogy majd neki igazat adok, meg ott a pátolgatom, meg mit tudom, hogy mit fogok neki mondani. Nem ezt a választ vártam. Nézzel,
ez a portékám, nem ez a portékám, nem tudok mást. Oké, utolsó kérdés. Szilvi.
Jó hangosan.
Én a zenével kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy most aktuális a Reménység Fesztivál, meg a Jam Fest. Hogy erről mi a véleménye?
A Filipben fia, ugye?
Köszönjük szépen, Szilvi, kérdés!
Kedves testvérek! Ezekről a dolgokról a következőt tudom mondani. Tudnék beszélni arról, hogy mi az, ami az én szememet csípi ezekre a lényegekben. Nagyon csípi. Teológiailag is, meg egyéb vonatkozásokban. De abban meg reálisnak kell lennünk, hogy ha van valahol olyan hely, ahol esetleg sokféle ember meghallhatja valahogy az evangéliumot, nem, én nem beszélek be senkit róla, hogy oda menjen. Senkit nem beszélek róla. Annak ellenére, hogy nem értek vele egyet, senkit nem beszélek le, mert Isten szent lelke szabad tenni. Én találkoztam olyan ember, akinek egy jehovista adott Bibliát. Az megtért. Szóval, na, most akkor ne fogadja be a jehovistát, az őt tornát, az dobja be a kukába. De mondjuk adott neki egy Bibliát, és megtért, hogy Isten szent lelke, hogy mondjam, az a vélemény, hogy abszolút szabad. És hogy embereket hol ér el, mint ér el ez az ő csodálatos munkája. A probléma nem itt, testvérek, nem itt van ebben a kérdésben. A probléma nem itt van. Én megtanultam azt, és ez egyre jobban megerősödött bennem, hogy a legnagyobb kérdés nem az, hogy ki hogyan tér meg, vagy hol tér meg. Nem ez az igazi nagy kérdés. Mert Isten meg fogja keresni az ő választottait. Totál mindegy, hogy hol kallódik az illető. De az már nem mindegy, hogy utána mi történik fel. Ez a mi nem mindegy. Hogy egy beteg keresztjén nevelnek belőle, vagy egy egészséges keresztjén nevelnek belőle. Ez nem mindegy. És az én kérdésem az, hogy igen, itt hitre juthatnak emberek, szól az evangélium, demonstrálhat esetleg egy ország felé egy ilyen összegvetel az, hogy na, azért mégis ilyen sok ember keresi Istent, jó? Ha felolvasnak egy bibliai igét, már elhangzott az ige, valamilyen fog, de a kérdés utána mi lesz ezekkel az emberekkel, akik ott elindulnak? Hol fognak ezek kikötni? Hova fognak ezek jutni? Lesz-e belőlük később egy egészséges keresztjén, egy gyülekezet építő egészséges keresztjén, vagy egy lelki gubanc lesz belőle utána? Ez abszolút nem mindegy.
Köszönöm, ez az egy kérdésem, hogyha azt tetszik mondani, hogy Isten szuverén, hogy bárki bárba lehet tudni. Nem lehetséges az, hogy tőlünk viszont azt várja, hogy tegyünk meg mindent ezekért az emberekért, szervezünk akár monastrál akciót, és Isten van annyira szuverén, hogy utána ezeket az embereket elviszi azok a helyekre, ahol aztán tovább tudnak fejlődni.
Igen. Hát, hogy mondjam, azért abban Istennek mindenre van, mindenható. Tehát ezen ne legyen vitán. Isten mindenható. És mindenféle eszközt a Szentlélek fel tud használni. Pláne az egyház nem tölti be a küldetését, meg mindent, Istennek millió egy eszköze van. De azért azt viszont látjuk, hogy a gyülekezetek élete, tehát hogy milyen irányba mehet, ezt azért igenis, hogy mondjam, ebben Isten úgy látom, hogy embereket bizony felelősségre kell terhelt meg. Tehát ezt nem lökhetem ki úgy a nyakamból, hogy hát ha az Úr akarja, akkor már helyes irányba viszi őket, mert akkor mit kezdek a szektákkal? Mit kezdek azokkal a szektákkal, ahol egyébként megtért emberek vannak, és abszolút zűrzavaros ezével élik az életüket, akkor a szuverén Isten a miért nem avatkozott bele? Tehát én, itt a tovább vitel, ez az én komoly problémám, hogy mi lesz egy megtért emberből? Mi lesz egy megtért emberből? És itt nagyon komoly mulasztásokat látok, és azt látom, hogy a nagy ébredések, amik történtek, amik mondjuk azt kell mondjam, talán világméretű vagy interkontinentális méretű ébredések voltak, kérdezem, hogy hol van az eredménye mondjuk Németországban. Skandináviában. Hol van az eredménye? Hát ott akkora ébredések voltak, vagy Angliában. Hát akkora ébredések voltak, testvérek. Hova jutottak ezek a gyülekezetek? Legateistább országai Európának ezek. Hogy mi lett ott? Mi lett ott? Ne mondj, ne kenjük az ördögre a témát. Mit nem csinált jó az egyház? Mit nem csinált jó? Hát látjuk, már az egyházam utas, amikor ezen megy a zsinaton a vita, hogy a leszbikus lelkésznők élhetnek-e együtt a parókián, vagy a homópára lelkészek, meg megválasztják a homó izét anglikán püspöknek, aki ott hagyja a feleségét, három gyerek közt összeáll egy komával. Megválasztják az anglikának izének. Hát azért kérdezem, hogy mit csinál akkor az egyház? Szóval az egyháznak itt mégiscsak komoly mulasztása és bűne van, hogy nem kezelte felelősen, nem tudta tovább vezetni felelősen ezeket az embereket. Tehát igenis azért ez nekünk is felelősségünk. Jó, tereljünk be a stadionba az embereket, hogy hallgassák az igét, de akkor vegyem magamra azt a terület, hogy akit én oda terelek, akkor legyen rá gondom, hogy mi lesz vele utána.
Magyarul vigyünk a barátainkat a Reménység Fesztiválra, tudván, hogy annak ellenére, hogy vannak hibák itt, az evangélium el fog hangozni, és Isten tudja megtéríteni az ő népét. Tehát vigyük az embereket, támogatjuk a probunkat, tudván, hogy ez nem tökéletes, vannak hibák.